podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a helyzet, én pedig Ágoston Dániel vagyok. Az e-heti epizódban Donát Mági Mártonnal, a Bahír újságírójával beszélget a Pörgetőben, aki egy azonnali vélemény cikkében a családtámogatások és a felelőtlen gyermekvállalás ellen érvelt, majd teljes pályás letámadást indított ellen a kormánymédia. Isztin Péter közgazdász elmondja, a tiszta racionalitás alapján minek egyáltalán pénzt adni a gyerekeseknek, Pinter Bence publicista pedig azt, miért olyan érzékeny ez a téma a kormánynak. Az interjú rovatban Csalár Bencével beszélgetek divatról, trendekről, azok világra gyakorolt hatásáról, a divatiparról és arról, hogy lesz egy Balassa gyarmati sátor Magyarország egyik legnagyobb trendszettere. A Happy Finish-ben pedig I Am Young készített az azonnali számára egy exkluzív kézműves meditációs ambient improvizációt.
Pörgető.
Köszöntjük Vági Mártont. Miért nem jó szerinted, hogyha a magyar állam támogatja a gyerekvállalást?
Én is köszöntök minden kedves hallgatót. Alapvetően nem azzal van bajom, hogyha az állam támogatja a gyermekvállalást, hanem egyrészt az aránytalanságok. Sok esetben ugye látjuk azt, hogy mondjuk a felső középosztály bizonyos esetekben mondjuk a csok révén még gazdagabb lesz, történnek bizonyos visszaélések is ebben, ugye van, aki mondjuk nyaralót vesz a csokból, és emellett pedig azt láthatjuk, hogy még egy szegényebb pár pedig nem biztos, hogy lakáshoz jut, csak azért, mert az állam beleavatkozott a piaci folyamatok működésébe. Tehát mondjuk a családi pótlék, ami euróba átszámolva mondjuk 35 euró körülbelül, ugye 12.800 forint talán, erre miért van szükség? Hát azért van erre szükség, mert nevetségesen, megalázóan alacsonyak a bérek Magyarországon. Tehát hogyha mondjuk az elmúlt 11 évben a magyar bérek elérték volna legalább a nyugat-európai színvonalnak a közepét, tehát ilyen 2000 eurós átlagbéreket elértek volna, akkor igazából nem is biztos, hogy szükség lenne bármilyen támogatásra, hiszen abból gond nélkül tudna félretenni saját magának arra, hogy mondjuk gyereket vállaljon, vagy ha nem gyereket akar, akkor bármi másra, amit ő szeretne csinálni.
Pinter Bence az úgytudjuk.hu újságírója, az azonnali családügyi publicistája és házi szakértője. Nem mellesleg három gyerekes családapa. Szerintem Magyarországon lehet értelme a sok gyereknek.
Nyilván az érdeke egy társadalomnak, hogy fennmaradjon, ahhoz pedig gyerekek, vagy gyerekeknek kell születnie, vagy a migrációt kell támogatni, de ott is gyerekek fognak születni, tehát hogy erre más módokat még nem találtunk fel. Na most ugye nyilván látjuk azt, hogy mondjuk Kínában egészen máshogy néz ki, vagy nézett ki egészen a közelmúltig egy családpolitika, vagy mondjuk egy afrikai országban máshogy néz ki, már ha egyáltalán ott mondjuk van adott esetben, meg más egy előregedő európai, és ezen belül is egy előregedő kelet-európai, kelet-közép-európai társadalom esetében erről beszélni, hogy amikor Magyarországon az állam támogatja a gyerekvállalást, azt nyilvánvalóan azért teszi, mert azt szeretné a mindenkori magyar kormány, hogy Magyarország az létezzen 20-50 és 100 év múlva is.
Isztin Péter közgazdász, a Corvinuson tanít és kutat mikroökonomiát. Ért a háztartás gazdaságtanhoz is.
Több az ember, akkor nagyobb a piac mére, tehát a vállalkozások nagyobb piacra tudnak termelni. Ha már közjószágokról beszéltünk, ugye a közjószágok sajátja, hogy azokból mindenki ugyanannyit fogyaszt. Ez azt is jelenti, hogy ha többen vagyunk, akkor ennek a költségeit azt szét tudjuk egymás között osztani. Tehát magyarul csökken az átlag költsége. Ugye ez olyan, mint a lakótársak. Tehát, hogyha több ember beköltözik egy közös albérletbe, akkor bizonyos rezsiköltségeket egymás között meg tudják osztani. Több az ember, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy valakinek a fejéből kipattanak jó ötletek. Tehát ezen keresztül is lehet egy pozitív hatás az innovációra. Ugye nyilván az se jó, hogyha annyi ember van, hogy közben a kevesebbet ruháznak be az emberek a humán tőkébe, mert hogy annyi a gyerekük, hogy azt nem tudják rendesen úgymond eltartani. Ha azt gondoljuk, hogy a gyerekből, ugye a több gyerekből inkább pozitív externáliák származnak, akkor ez egy érvelet amellett, hogy támogassuk a gyerekvállalást valamilyen módon.
Te egyébként a Vági Márton érvelésével egyet tudsz érteni, igen vagy nem, és indokold is meg a válaszot.
Nem igazán értek egyet, mert én azt gondolom, hogy a gyerekvállalásból jelenleg a fejlett világban inkább pozitív externáliai vannak, hogy több a pozitív, mint a negatív hozadéka.
Történészdiplomám van, hirtelen nem jut eszembe olyan társadalom, ahol kérdésként merült fel az, hogy gyerekeket kell-e szülni, vagy nem. Nyilván a klímavonalon most felmerül, de hogy egyébként ez egy ilyen megkérdőjelezhetetlennek tűnő axióma egy társadalom életében, hogy igen, gyerekek születnek, nem szubszaharai Afrikában vagyunk, ahol mindenféle kormánypropaganda propagálás nélkül ki lehet mondani, hogy hát igen, ott baby boom van.
Vannak országok, ahol nagyon sok ember van, ahol viszonylag elég viszonylag kevés ember van. Nyilván ezt az imbalanszt úgy is lehet orvosolni, hogy akkor egy nagy tömeg ember elvándorol oda, ahol kevesebben vannak. Ugye?
Hát ezt Orbán Viktor nem szeretné.
Igen, tehát Magyarországon van erről egy politikai döntés, hogy nem a kormány nem akarja ilyen módon növelni a népességet.
Meg valószínűleg most már a magyarok 80-90%-a sem, most nem ismerem a pontos számokat.
Ez szerintem nem olyan jó érve az ilyen támogatások ellen, hogy a föld túl népesedett rá, és abban sem vagyok biztos, hogy a föld túl népesedett. Most nem, tehát, hogy mihez képest. A másik ugye a klímaváltozás, ugye ez ugye egy jogos érv, tehát nyilván is, ha több az ember, akkor több, nagyobb a kibocsátás, a nagyobb a széndioxid kibocsátás. Másfelől viszont, hogyha több az ember, akkor elképzelhető, hogy ez jót tesz az innovációnak, ami azért, meg általában növekedésnek, ami azért kell ahhoz, hogy a klímaváltozás problémát kezelni tudjuk. Tehát, hogy nem lettem meggyőzve a cikk által igazán.
Vági Márton azt mondja, ha már súlyos pénzeket fizet az állam a gyerekek után, legalább ne feltétel nélkül tegye.
Amellett érvelsz, hogy a gyereknevelési támogatásokat, ha már egyáltalán ezek vannak, akkor jó lenne, ha valamiféle képzéshez, tanfolyamhoz, oktatáshoz kötné az állam. Ezt miért gondolod? Miért és kinek lenne ez jó?
Bármelyik voltban nem lehetek pénztáros, és nincsen 8 általános végzettségem, vagy nem tudom pontosan mennyi kell, de egy ember életet rám bíznak. Rengeteg diszfunkcionális család van, rengeteg olyan család van, ahol semmilyen szeretetet nem kap a gyerek, ahol verik a gyereket. Egy ilyen tanfolyam senkinek nem lenne hátrányára. Életkorok szerinti különböző dolgokat megtanítanának, hogy milyen pszichológiai tényezők játszanak az 1, a 2, a 3, a 4 éves gyereknél, és ugye ez a gyerekvállalás ugye, mint alapjog sokak szemében úgy él, ami valóban egy alapjog jelenleg, de ilyenkor mindig azt kérdezem meg mindenkitől, hogy mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk Kaletta Gábor vállalhasson a gyereket. Hol húzok meg azt a határt?
Mégis egy olyan alapjognak valamilyen módon a korlátozásáról beszélsz, ami tényleg több ezer éve hogy az embereknek a elidegedíthetetlen ösztöne és joga.
Én a választás szabadságát adnám meg az embereknek a révén, hogy aki szeretne állami támogatást, az vállaljon egy ilyen tanfolyamat, vagy egy ilyen képzést. Aki meg nem szeretne állami támogatást, oda az állam nem szólhat bele. Tehát aki nem állami pénzből vállal a gyereket, az csinálhassa szabadon. De ha csak pár családon segítene, hogyha csak pár gyereken segítene egy ilyen tanfolyam, akkor azt gondolom, hogy már megérné.
Egyet is értek azzal, hogy nem lenne muszáj mindenkinek gyereket vállalni. Tehát hogy én is látom azt, hogy ahol egyszerűen nincs meg az az összhang, ahol nem sikerül ezt úgy megcsinálni, hogy ne a nő legyen végül benne egy elszenvedő fél, nem lenne muszáj. De hogy erről nem nagyon sikerült lebeszélni az embereket az elmúlt 2000 évben, hogy gyereket csináljanak. Ami meg olyan helyzet, ahol beleszól valamilyen hatalom abba, hogy kik és hogyan csinálnak gyereket, azok nem jó példák. Tehát, hogy azok késsterilizálások, és a többi, amit a legsőzébb diktatúrák csinálnak. Nem azt akarom mondani, hogy Vági Márton egy náci, mert nem, egyáltalán nem erről beszélek, csak az, hogy ez egy nagyon kényes terület. Valid álláspont az, hogy nem mindenkinek kell gyereket vállalnia. Viszont nem tartom valid álláspontnak azt, hogy ebben bármilyen hatalom beleszólhat. Nem hiszem, hogy össze lehet állítani egy előjel nélküli szülőtanfolyamot például, aminek az elvégzése szerintem nem biztosítja azt, hogy jó szülő lesz az, akinek gyereke születik.
Volt egy olyan kritika is, hogy hát igazából nincs benne leírva, de ez a cikk valamilyen módon rasszista. Van, aki azt mondja, hogy azzal, hogy leírod, hogy gyakorlatilag szerencsétlenebb társadalmi helyzetben lévő családokban kevesebb gyerek szülessen, ezzel tulajdonképpen a cigányokra utalsz. Azoknak mit mondanál, akik ezzel vádolnak téged, illetve az írásodat?
Először is ezt mindenképpen visszautasítanám, mert aki ismer, meg mikor követi a saját blogomon a munkásságomat, az pontosan tudja, hogy nagyon messze állok attól, hogy rasszista legyek. Én nem gondolom azt, hogy csak a cigányságra igaz, hogy alacsony társadalmi pozícióban lennének. Tehát ugyanúgy idézőjesen mondom, magyarok részéről is ez valós dolog, és a világ minden országában valós dolog, hogy sokan élnek sajnos nehéz helyzetben. Azon kell dolgozni a jövőben, hogy egy olyan közeg valósulj meg az országban, hogyha azt mondom, hogy szegényebb népcsoport, akkor ne a cigányokra gondoljanak. Ennek ugye az egyik módja az, hogyha mondjuk a cigányság helyzetén a kormány megpróbálna segíteni, és megpróbálna kiemelni azokat a a roma közösségeket, akik valóban nyomorúságos körülmények között élnek.
Az is kérdés, mi lehet a kormányzati pénzözön valódi hatása a születések számára?
A kormányzati családpolitika az tud-e érdemben hatni a gyerekek számára? Van-e hatása mondjuk a csoknak, meg a sok egyéb dolognak arra, hogy hány gyerek születik Magyarországon?
Biztos, hogy van ösztönző hatása. Mindez az elért célok szempontjából egy elégséges, gazdasági vonalon egy elégséges intézkedés sorozat. Más vonalon viszont az egész trend, amiről beszéltem, hogy trend a tudatos gyerektelenség, igen, talán ez a legjobb szóra, azon nem fog szerintem soha az változtatni, hogy a Kövér László mit mormogott el valami, nem tudom, milyen keresztény konferencia megnyitóján.
Az irodalomban az derül ki, hogy ezeknek van valamekkora hatása, tehát hogy nem csak eltűnik a, nem tudom, nem csak elissza a pénzt a szülő, vagy eljátékgépezi, vagy mit tudom én, hanem hogy növekszik ezáltal a gyerekszám. Az, hogy a gyerekek oktatására milyen, arra is vannak tanulmányok, ugye nem annyira ezeket a családi pótlék, meg adókedvezmények, még ilyeneket nézik, hanem konkrét intervenciókat. Az egy jó kérdés, azt gondolom, és arra most nem tudok válaszolni, hogy melyik fajta családtámogatás, ez mennyire tolja abba az irányba a családokat, hogy több gyereket vállalnak, vagy mennyire tolja abba az irányba, hogy mondjuk egy gyerekre többet költenek. Fel kéne írni valamilyen termelési függvényt, hogy a gyerek minőség, vagy a gyerek humántőkének a termelése hogyan zajlik, és ugye nyilván, hogy abban egy fontos input az anyagi erőforrás.
Ugye azt írott, hogy azt a pénzt, amit ezekre a családtámogatásokra költ az állam, akár át lehetne csoportosítani oktatásra vagy egészségügyre, hogyha nem lesz kit oktatni, mert kevesebb gyerek lesz, akkor miért pont oda gondolod csoportosítani ezt a pénzt?
Ha mondjuk kevesebb gyerek születik, tegyük fel, de mondjuk éppen emiatt, hogy mondjuk olyan családokban nem születik sok gyerek, ahol csak keveset tudnak felnevelni, akkor azért azt a pénzt, amit családtámogatásokra elköltenénk, azt valóban az oktatásba lehetne, és valóban kisebb számú osztályok lennének, viszont minőségibb oktatást kapnának. Azt gondolom, hogy egy ilyen tudás alapú jövő felé megyünk el, talán a robotizáció ezt fogja magával hozni. Ez egy nagy előny lehet azért a munkaerőpiacon.
Szerintem az egy nagyon abszolút vállalható policy lenne, hogy mondjuk azt mondja egy kormány, hogy én a tehetőség gyerekvállalását akarom ösztönözni, mert hogy ők vállalnak kevés gyereket, vagy túl kevés gyereket, és emellett a szegényekre pedig úgy költök, hogy egyrészt van az alap safety net, és amellett pedig beruházok a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésével.
Szerinted a klímaváltozásra egyébként ez egy adekvát válasz? És kérdezem ezt most globálisan, tehát nem magyar szempontból, hogy valamilyen módon fogjuk vissza a születés számokat, mint emberiség?
Ezt nem Magyarországnak kell megoldani, mert mi nem népesedünk túl. A karbon lábnyomunk Európában, ez a fejlett északi országokban, észak ugye, mint a globális délhez értve, tehát mi magunkat is beleszámolva, nyilván nagyobb. Ez nem európai, nem magyarországi kérdés. Mi nem vagyunk többen.
Mik azok a dolgok, vagy mik azok a változók, amiket te ismersz, tudod, hogy hatnak a gyerekvállalásra, vagy a tanulmányok így általában kimutatták, hogy hatnak rá, de mondjuk így nem gondolnának rá a mi hallgatóink, tudsz-e ilyet mondani?
Hagyományosan az volt a tendencia az elmúlt ilyen 50-60 évben, hogy a képzettebb nők kevesebb gyereket vállalnak. Most már mintha lenne egy ilyen felfele tartó trend, hogy a képzettebb nők elkezdenek több gyereket vállalni, mint korábban. A gyerekeknek az ára bizonyos értelemben megnő. Ugye a gyereket azt ugye a háztartások hogyan állítják elő, ugye kellenek hozzá piaci javak, meg kell hozzá a saját idő. Ha valaki szül egy gyereket, akkor nyilván egy darabig kiesik a munkapiacról. És ugye ennek a költsége megnő, hogyha mondjuk egy nő többet keres a munkapiacon. És akkor erre mondhatná valaki, hogy akkor, hát akkor megvan a megoldás, akkor a nőket haza kell zavarni, ugye, hogy ne dolgozzanak, hanem otthon.
Ezt van, aki mondja is. Tehát, hogy...
Igen, és hogy most az a poén, hogy igazából nem, mert ha megnézzük a hagyományosabb nemi szerep felfogású országokban, éppen hogy mintha nagyobb probléma lenne a gyerekszám csökkenése, tehát hogy ott még jobban csökkenne a gyerekszám.
Milyen országokra gondolsz most?
Olaszország, Japán, ilyen országok például. És valószínűleg az van emögött, hogyha nagyon, nagyon szigorúan választás előállítjuk a nőket, hogy most akkor vagy mész el dolgozni, vagy ha gyereket válasz, akkor inkább maradj otthon, akkor ugye sokan inkább azt választják, hogy jó, akkor elmegy dolgozni. Ha egy olyan irányba mennénk el, hogy azt mondanánk a nőknek, hogy akkor vagy jó anya, hogyha nem a piacon dolgozol, akkor valószínűleg azért visszaütne.
Vági Márton ellen a kormánymédia teljes pályás letámadást indított. Apáti Bence az Origon gyerekgyűlölőnek nevezte, a pesti srácok személyeskedve támadta, de a Magyar Nemzet és a Hír TV is foglalkozott a cikkével. De miért érintette vajon ennyire érzékenyen a kormány oldalt a publicisztikája?
Ez a cikk egy olyan trendnek a egyik általam olvasott első politikai színezetű megnyilvánulása, ami jelen van, trendként megvan a tudatos gyerektelenség. Főleg ezekkel női magazinok oldalain lehet szerintem találkozni, és leginkább olyan színezettel, hogy miért támadnak engem, a családom, a társadalom miért néz le, hogyha én nem akarok gyereket. A rendszerváltás után született generáció az első, ahol ez kérdésként merül fel, hogy akarok-e gyereket. Ennek a ilyen jellegű politikai, akár gazdaságpolitikai, adópolitikai, adózó szemszögéből adópolitikai, vagy klímapolitikai megjelenését én még nem nagyon tapasztaltam itthon, vagy nem nagyon láttam, és ez nyilván annak a kormánynak, aminek ez a nagyon kevés, tényleg organikus policie közül. Én azt gondolom, hogy ez a család támogatási vonal, ezt a Fidesz tényleg komolyan gondolja. Nem azért csinálja, ez egy olyan vonal, amiből nehéz lopni. Érthető, hogy erre egy ilyen cikkre ugrik a propaganda média. Nyilván ez egy fontos központi kormány üzenet, aminek ez a cikk keményen, mondom, bátran szembe megy oda.
Volt-e olyan ellenérv bármelyik cikkben, vagy bárhol máshol kommentben, vagy amit hallottál, amit meggyőzőnek találtál a te érveléseddel szemben? Mit gondolsz erről?
Akik mondjuk szociáldemokrata szempontból közelítik meg ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy már pedig a családokat, a gyermekvállalókat támogatni kell. Attól függetlenül, hogy én libertáriánus vagyok, én ezt az álláspontot el tudom fogadni, és el tudom fogadni azt, hogy valaki mondjuk így gondolkodik. Nagyon-nagyon kevés ilyen jellegű véleményt láttam, nagyon kevés olyan jellegű véleményt olvastam, ahol valóban a cikk tartalmával szálltak volna vitába, és nem az én szememet támadták volna.
Nem várt reakciókat váltott ki ez az írás, ugye a kormány média az tulajdonképpen betámadott téged. Miért pont te lettél most a támadások célpontja szerinted?
Ez a családtámogatások, a gyermekvállalás, ez egy megosztó téma. Ugye a kormány média támadott, emellett rengeteg oldal volt, aki meg mellettem eltámogatott. Nyilván azért, mert ez egy újszerű téma, amit te is mondtál, hogy nem nagyon volt ilyen jellegű cikk az azonnali, meg máshol sem. Egyébként ez egy olyan dolog, ez a gyermekvállalás, családalapítás, és amit én akartam hangsúlyozni, a felelősségteljes gyermekvállalás, amire egyébként beszélni kellene, viszont azt beláttam, hogy nem abban a stílusban, ahogy én írtam. Én hibáztam, tehát egyértelmű, amikor ezt a cikket megírtam, ahogy megírtam, ott hibáztam. Ennek most ez a következménye, hogy a kormány médiában ilyen antihős lettem.
Interjú. Vendégem Csalár Bence, divatszakértő, divatújságíró, a Verk Akadémia tanára, akitől talán azt érdemes először megkérdeznem, hogy szerinted mit jelent ma a divat a tömegek számára? Tehát, hogy ez nevetséges piperkőzködést, önmegvalósítást, vagy amolyan funkcionális velejáróját jelenti a test elfedésének?
Nem tudom, ez egy kicsit nehéz ilyen szempontból, mert ez lényegében egy divatszociológiai kérdés. Tehát ha azt nézzük, hogy világéletünkben a mindig igazából azt próbáltuk a hétköznapjainkban megtestesíteni, mint ugye a felsőbb osztályok ugye mint trend, mint irányzat, mint trendsetterek megalkottak számunkra, akkor ugye azt elmondhatjuk, hogy az információ ellenes felgyorsulás, az információ robbanás óta lényegében már az a fajta fáziskésés a divatban, ami 10-15, akár 20 évvel ezelőtt megvolt, az nagyon lerövidült, tehát hogy már nincs akkora szakarék mondjuk a nemzetközi divat, a nemzetközi öltözködési kultúra és mondjuk a magyar öltözködési kultúra között. Tehát igen, hogyha valóban azt mondjuk, hogy 15 éve mondjuk sokkal kritikusabban néztek mondjuk akár, mert mondjuk rajtam egy narancsárga pulcsi volt, most már azért annyira nem, mert hogy felnőtt X generáció azóta, és egy picit nyitottabbak az emberek erre. Nyilván ez valamilyen szempontból ahhoz is köthető, hogy egyre több olyan platform van, ami edukálja az embereket a diverzitásról, tehát hogy megmutatja, reprezentálja azt, hogy hányféle ember létezik, hány típusú ember járkál közöttünk, és hogy mindenkinek van helye a világban. Nyilván akár azokat a szélsőségesebb dolgokat, aki mondjuk elítéri akár a melegeket, vagy akár mondjuk azt, aki mondjuk egy picit önkifejezőbb az öltözködésében, ezt nem tudjuk befolyásolni, viszont szerintem nem is szabad támadnunk ilyen esetekben, nem sokkal inkább meg kell valószínűleg értetnünk velük, hogy, hogy nincs két egyforma ember. És azt gondolom, az öltözködés manapság, vagy a divat az emberek számára, amit egyébként, ha megint csak egy kicsit szociológiai szempontból nézzük, akkor a középosztály mozgat úgy igazán, hiszen ők fedik le a legnagyobb embertömeget, és most lehetne egy nyilván ilyen leszivárgás elmélet, meg satöbbit bevonni, de azt gondolom, hogy a divat az mindig az, ami, ami éppen a legfrissebb trendekre reflektál, és mindez nem mellesleg nagyon sok ember számára könnyen megélhető, könnyen beépíthető a hétköznapi ruhatárba. Tehát azt gondolom, hogy az emberek manapság tudatosabbak, ha divatról vagy trendekről van szó, mert még annó, szerintem mindannyian emlékszünk, amikor a trapéznadrágot mindenki hordta, attól függetlenül, hogy mennyire jó volt, hogy illeszkedett ugye a testalkatára. Most már azért szerintem sokan, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy a trapéznadrág a következő szezontól megint divat, akkor több mint valószínű azt mondanánk, hogy hogy persze, tök jó, de az én szomjaimban biztos, hogy szarul mutatna.
Ugye itt a leszivárgás elméletet említetted, ami talán azért fontos, hogy ez 2021-re, tehát hogy a középosztály a legnagyobb felvásárlója gyakorlatilag az aktuális divat termékeknek tulajdonképpen. Nagyon sok fiatalnál látható, hogy iszonyatosan drága cipőkben szaladgálnak, ilyen gimnazista srácok, ugye Yeezy cipőktől kezdve egészen a Balenciaga cipőkig lehet futni ebben a dologban, hogy, hogy ennek a nem őket, az nyilvánvalóan a felvásárló képességük nem akkora ki tudjanak mondjuk adni tényleg ilyen 5-6 ezer eurót egy cipőért. Tehát a leszivárgás ez szükséges ehhez?
Hát én azt gondolom, hogy ezért egészen máshoz nyúl sok esetben az, aki mondjuk minden nap megengedheti magának azt, hogy Balenciaga cuccokban járjon, mert ugye eleve onnan indul a dolog szerintem, hogy manapság ugye a high fashionben, tehát a kevésbé elérhető árucikkeknél, ott maga az a közép-kelet-európai posztszocialista nosztalgikus érzés, ez nagyon erőteljesen megvan, mert azok a márkák, amelyek alapvetően a nyugati kultúrából merítkeztek ez idáig, azok most akár miután már Ázsiát, mert mindent feldolgoztak ezekben a dolgokban, most egyre inkább visszanyúlnak tényleg ebbe a kicsit ilyen balkáni esztétikába. És én azt gondolom, hogy emiatt egyébként ez egy ilyen exotikumnak számít manapság.
Az exotikum-e az
szerintem nekünk nem, de hogy én azt gondolom, hogy mondjuk Párizsban mondjuk a street fashionben biztos, hogy annak számít. Mindemellett egyébként hogy a fiatalokhoz visszatérve tényleg, hogy a maga a sneaker kultúra az egy annyira felgyorsult ütemben fejlődik, hogy az ami hihetetlen. Pont persze szoktam beszélgetni a Born Emissa Márkkal, ugye a Food Shop-tól, és ő neki ez egy nagy szívügye, hogy a sportcipők, a sportruházat, a kultikus márkáknak a kultikus darabjai minél szélesebb körben ismerté válnak, meg kialakuljanak egy kulturális vonatkozása. És tényleg most már azon, hogy azok a fiatalok, akik gyűjtik a pénzt arra, hogy mondjuk ha limitált, szériás, nem tudom milyen cipőt megvegyék, azért mondjuk is sorbálnak egy egész napon keresztül. Egyébként azt gondolom, hogy ez nem annyira egy rossz dolog. Én azt hiszem, hogy akinek fiatal korában van egy olyan szenvedélye, én például a dinókat gyűjtöttem kiskoromban.
Én is.
Na tessék. És hogy ezt gondolom, hogyha van valakinek egy szenvedélye az életében, és adott esetben ez nem mondjuk akár a drog, vagy nem tudom, hanem egy ilyen jellegű dolog, az mindig egy ilyen ösztönző dolog lesz, tehát hogy előre mozdítja azt, hogy ő fejlődjön akár jellemben. Nyilván azért arról sem szabad megfelelkeznünk, hogy jóval korábban érnek a mai fiatalok, tehát most én 15 évesen hol gondolkodtam azon, még úgyis, hogy divattal foglalkozom, meg hogy mindig is szerettem, hogy egy limitált szériás, mondjuk egy Balenciaga sportcipőben menjek a suliba. Tehát, hogy jó, akkor a bőrkonverz volt a menő, tehát ezt így aláírom, de hogy alapvetően sokkal tudatosabbak, az önreflexiók kicsit erősebb szerintem, mint ami mondjuk a miénk volt, és minden mellett, ami szerintem tök érdekes, hogy nyilván van egy olyan családi hátterük, ami ezt megengedi, hogy ők ilyen cipőket vásároljanak, de azt gondolom, hogy mindig inkább erre költsék a pénzt, mint hülyeségekre. Lehet, ez másnak hülyeség, szerintem ez egy jó dolog, mert önkifejezés, ami hosszú távon fejleszti az embert.
Nem okoz nyomást egyébként társadalmilag mondjuk a jelenlegi fiatalabbak számára az, hogy esetleg neki nincs meg az új Yeezy cipő, vagy nincs meg az a jelenleg, nem tudom, Rick Owens cipő, vagy adott esetben egy másik olyan, ami mondjuk a másoknak meg lehet.
ez szerintem szubkultúra függő, mert ahogy régen mondjuk voltak a pánkok, vagy mondjuk a csövesek, akik nem azok a csövesek, akiket most hajléktalanok nevezünk, hanem mint szubkultúra. Én azt gondolom, hogy most ennek is van egy ilyen szubkulturális jelentősége, és nyilván mondjuk említetted a Yeezy cipőket, most ez olyan, hogy lehet, hogy ez egy közegen belül valóban egy státuszszimbólum, de ha belegondolsz, megnézi ezt Marika vagy Irén, tök mindegy kortól függően, azt mondja, hogy ez egy csúnya cipő.
Igen.
Mert hogy nem egy feltétlen esztétikus darabról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy ez mindig ilyen kontextus függő, de biztos, hogy van, akinek ez valamilyen szorongást okoz. Én azt gondolom, hogy én mindig jobban értékeltem azokat a dolgokat, ami főleg a London Fashion Week-ből merítkezve, amikor valaki nem márkák alapján próbálja a stílusát kialakítani, hanem van egy nagyon ilyen autentikus, nagyon egyedi stílusa, és mindig irigyeltem azokat, akik vintage és second hand üzletekből úgy fel tudnak öltözni, hogy így megbámold az utcán, mert annyira rohadtul jól néz ki. És hogy szerintem valójában az a stílus, amiért érdemes rajongani, és ez viszont talán már nem annyira ez a pénztárca kérdése, inkább kreativitásé.
Itt a Balassagyarmatról származol. Egy balassagyarmati fiatalembernek hogy jut el az, vagy hogy jut eszébe, hogy akkor, vagy hogy kezd el foglalkozni olyan mélységben divattal, tehát hogy ez mennyiben határozta meg mondjuk nálad a gyerekkoradat, hogy narancssárga pulcsiba mentél iskolába, és akkor ebből, tehát már az iskolában a különcként voltál ebben jelen?
Hát volt belőle baj, mert alapvetően emlékszem, pont múltkor mondtam anyukámnak, vagy így felidéztük, húgom ugyanabban az általános iskolában jár, vagy most fog végezni, ahova én is meg a nővérem is jártunk, és hogy érdekes, hogy hányszor, nem tudom, hogy itt lehet-e mondani, de hogy hányszor buziztak mondjuk azért, mert váltáskám volt. Én keresztpántos váltáskám, ami aztán évek múltán ez egy tök általános dolog volt, de hogy nem hátizsákom volt, vagy mondjuk elkezdtem slim fit nadrágot hordani, és ott is búzíztak. Tehát, hogy, és aztán nyilván ez megint. Tehát én azt gondolom, hogy én ezeket tudatosan vállaltam, és nem is érdekes, mert hiába szittak, meg hiába szólogattak be nap, mint nap ezek miatt, én valahogy azt éreztem, hogy inkább szóljatok be nekem, mint hogy egyformák legyünk. Tehát, hogy valahogy inkább ez mozgatott meg akkoriban is, és valahogy a divatban, meg az öltözködésben a mai napig mindig, ha mondjuk tényleg, ha egy pulcsiban, nadrágban nem megyek valahova, akkor is valamit teszek oda, ami egy picit közvetíti ezt, hogy én hogyan vélekedem a divatról, vagy hogyan vélekedem arról, hogy hogyan kell öltözködni az én világomban. De én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben autentikusát teheti valakinek a stílusát, és bízom benne, hogy ez sikerült az évek alatt kiépítenem.
De annak mi lehet az oka egyébként, hogy ha valaki többet ad magára, ha valaki mondjuk kimódoltabban, finomabban, elegánsabban, vagy akármilyen módon öltözködik, tehát piperkőcnek tartják, az miért kezdik el lebuzizni? Emlékszem, amikor nekem ugyanez volt, amikor elkezdtem koptatott formát hordani, akkor amikor mindenki Energy meg Buffalo márkákban futkosott, és kizárólag ez volt az egyetlen elfogadott és létező dolog a Kossuth Lajos általános iskolában, akkor amikor megjelentem a koptatott farmeremmel, meg egy kigombolt ingben, akkor automatikusan az volt, hogy egy piperkőc búzi a Dani.
Jó, de most gondolj bele, hogy mindez idáig minden fodrász hülye búzi volt, amíg nem jelentek meg a barberek, most már rohadt nagy kam mindenki. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor idővel egyébként minden változik, és nyilván ugye klasszikus értelemben ezek, tehát amilyenek mondjuk mi vagyunk, meg nagyon sokan mások, ezeket a karaktereket hívják a divatban így trendsettereknek, akiknek kvázi el kell viselniük azokat az atrocitásokat, ami azzal jár, hogy ő egy picit előrébb jár a divatban, vagy egy picit előrébb gondolkozik, vagy kreatívabb, és ilyen emberek mindig is voltak, és mindig is lesznek, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a küldetésünk is az, hogy nyitottabbá tegyük az embereket. Az, hogy én hogyan kerültem ide, én azt gondolom, a szociális háló az mindenképp fontos, tehát az, hogy milyen családból jössz, és nálunk a szüleim nagyon meghatározták azt, hogy mindig szép ruhában menjünk, de nem mondták azt, hogy milyen fazonóban, csak hogy így mindig a legutóbbi divat szerint szerette anyukánk, ha fel vagyunk öltözködve, szép zokni, stb. Pont gondolkodtam azon, hogy az én életemben milyen olyan dolgok voltak, ami mondjuk így a fenntartható divatra így most ráhúzható lenne, és tök érdekes, hogy így nekem eddig fel sem tűnt, de a gyerekkoromból egy nagyon meghatározódik, meg a mai napig így egyébként hazamegyek, hogy arra neveltek a szüleink mindannyiunkat, hogy amikor hazértünk, akkor a cipőt a csapba teszed, és megtörölgeted. Aha. és hogy rájöttem, hogy ez egy dolog, hogy nyilván ezzel a cipő életciklusát is megnöveljük, hiszen ha ápold a cipődet, mint egy bőrcipőt mondjuk bekensz mindig, akkor hosszabb ideig tudod hordani, tehát a szereteted is hosszabb ideig tud irányulni egy ilyen kedvelt ruhadarab vagy kiegészítő irán. És ez igazából tényleg így a 90-es, 80-es, 90-es éveknek így a fenntarthatósági formája volt, csak ezt még nem neveztük akkor fenntarthatóságnak, hanem egyszerűen tudatosságra neveltek a szülők. És ez nem csak a cipő kapcsán, hanem nagyjából mindenben megvolt, amikor én felnőttem, és valószínűleg ez az, amit így a mai napig így tudok a saját öltözködésemben is alkalmazni, vagy a saját ambícióimban.
Hogy viselted azokat a megjegyzéseket? Tehát ezek szerint végigkísért téged is, és ugye ez tudható rólad, hogy te a Sprite-nál is ugye részt vettél egy ilyen szekálás, zrikálás, illetve az ilyen hétering elleni kampányban, tehát ezt lelkileg egyébként hogy viseled, mert jó, azt tudjuk, hogyha valaki kiáll a színpadra, vagy megmutatkozik az emberek előtt, akkor nyilvánvalóan jönnek a héterek, ugye ez különösen most a Facebook esetében, aztán meg pláne van ennek felülete, bárki bármikor, bármilyen formában mondhatja, hogy ez hogy néz ki, ez miért van így felöltözve, és különben is. Ezt lelkileg hogy viseled, és hogy ennek mekkora felelősségét érzed, hogy ezen változtassunk?
Az van, hogy szerintem egyébként nincs olyan 8 vagy 10 éves gyerek, aki megérdemelni ezt, hogy mondjuk bárki, bármi ilyen miatt így meghurcolják, vagy mondjuk remegő kezekkel menjen haza a suliból, hogy se szedje a lábát, hogy ne kövesse senki, és ne szullogasson be hát a mögött, még miközben hazafelé sétál. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként nagyon nagy szerepe lenne, hogy ilyen dolgok ne történjenek meg, hogy bántalmaznak akár verbálisan, akár fizikailag suliban mondjuk olyan fiatalok, akik mondjuk a identitásukban bizonytalanok, hogy mondjuk nyilván az edukációban ezt valahogy kommunikálni kéne. Én azt gondolom egyébként az LMBTQ közösség kapcsán, hogy mondjuk én már évekkel ezelőtt is talán hasznosabbnak tartottam volna azt, hogy ne egy meleg szépségversenyre gyűjtsenek szponzort, hanem mondjuk egy olyan oktatási programra, vagy olyan edukációs programra, ami mondjuk a fiataloknak azt a csoportját célozza, akik mondjuk pont egy ilyen identitáskérdés keresésben vannak. Tehát én mondjuk tudom, hogyha mondjuk hozzánk jöttek volna gimiben, vagy mondjuk általános iskola 8. osztályában egy ilyen előadásra, hogy nem baj, hogy nem vagyunk egyformák, és ez így van jól, akkor biztos vagyok benne, hogy egészen másképp álltam volna a dolgokhoz, vagy nem is az, hogy én másképp, hanem a körülöttem lévő gyerekek másképp álltak volna hozzám. És szerintem ezekre sokkal jobban kéne figyelni, nem csak egyébként, aki nem az LMBTQ közösség része, hanem magának egyébként az LMBTQ közösség tagjainak is.
De az lehetséges, hogy talán itt ez generációváltásban fog talán változni ez a helyzet? Mert ugye nálunk mondjuk adott esetben talán a szüleink generációja még nem volt az, akiknél ez egy elfogadott dolog lett volna. Tehát lehetséges az, hogy tehát érzette azt, én személy szerint kicsit szkeptikus vagyok sokszor, hogy minden, ami egy kicsit más, minden, ami egy kicsit eltér, attól az emberek félnek, és abszolút nem akarják megérteni. Ez a mostani generációnál, amelyik már egy információs társadalomban nőtt föl, akiknél evidens, tehát a saját idoljaik, akiket a tévében látnak, elfogadóbbá teszi őket, vagy ezzel adott esetben lesznek még mindig gondok?
Elfogadóbbá teszi őket szerintem, hogyha követnek egy ilyen példaképet, viszont ami ezzel jár, és amit én tapasztalok ebben a közegben, hogy sokszor idealizálnak helyzeteket, szituációkat. Én most pont ilyen munkaszituációban, amikor ilyen tőlem jóval fiatalabbakkal dolgozom együtt, veszem észre, hogy nyitottabbak, viszont nagyon nem tudják még kezelni az egójukat. Tehát, hogy itt arra gondolok leginkább, hogy mindig eljön az embernek az életében meg a karrierében egy olyan pont, amikor tudja, hogy mi az, amikor előre rakom az egót, és mi az, amikor hátra. És én nagyon azt érzem, hogy nagyon instant, minél gyorsabban szeretnének abba azon a területen befutni, ahol vannak. De ezt te is látod biztos, hogy mondjuk kitalálom mondjuk 18 évesen, hogy DJ leszek, és én már úgy kommunikálok magamról, igen, mintha nem tudom, a Glastonbury Fesztiválon mondjuk a nagy színpadon zenéltem volna. Ami nyilván kell, hogy legyen egy ilyen naív egónk ebben az egészben, amikor elkezdjük, de alapvetően azt gondolom, hogy az alázat az egy nagyon nagy hiánycikk, nem csak a divat, most a divatban elinduló generáció számára, hanem nagyon sok területen. És én azt gondolom, a nyitottság megvan, viszont emellé tök jó lenne, hogyha egy ilyen szakmai alázat minden tekintetben párosulna.
Hát talán azért, mert hogy mondjuk de ez lehet a közösségi médiának az okozó.
Biztos, persze, tehát ha belegondolunk, akkor bárki bárhogy kommunikálhat magáról, tehát bárhogy kialakítasz magadról egy olyan képet, ami szerinted szimpatikus lehet sokak számára. Én azért nem pörgök egy csomószor ezeken a számokon, most lehet, hogy de tényleg mondjuk XY-t, mit tudom én, 300 ezer ember követi engem, meg mondjuk 30 ezer, de én azt gondolom, hogy én nem akarok feltétlenül mindenkihez szólni, hanem azokhoz akarok szólni, akik mondjuk hasonlóan látják a világot, és nem akarok mindenáron gigantikus eléréseket biztosítani, mert nem erről szól az, amit csinálok, és az meg a másik, hogy amikor én elkezdtem magát a divatújságírást, ezt a blogolás dolgot már lassan 10 éve, akkor én nem azért vágtam bele, mert tudtam, hogy ebből valaha is pénzt tudok csinálni, szintén egy ilyen szenvedély dolog volt. Aztán, hogy ez így forrta ki magát, ez leginkább annak köszönhető, hogy ragaszkodtam az elveimhez, a terveimhez, és akkor így jutottunk kvázi ide.
Okozott neked hátrányt, vagy bármi olyan problémát az, hogy felvállaltad, tehát a Csalár Bence felvállalt a Csalár Bencét gyakorlatilag?
Mert mint hogy alapvetően, hogy az identitásomat?
Nem
vagy
csak az identitásod, hanem... ugye egyébként a karakteret. Tehát amikor te az, tehát hogy mondtad, hogy az iskolában is már azt vállaltad, aki voltál. Tehát, de ez, hogy ez aztán később minden más fronton is egyébként, tehát nem csak a héterkedéssel, nem csak az LMBTQ közösségben való részvétel kapcsán, hanem úgy egyébként ennek a kiállásnak, ennek az öntudatnak a előnyei vannak inkább, vagy hátrányai?
Hát mindig vannak hátrányai, ezért ezt érdemes róla, szerintem, hogy szakmámból is azért nem szeret mindenki engem teljes mértékben, de én úgy vagyok vele, hogy nem kell mindenkinek szeretni.
Ez minimum gyanús, hogyha valakit mindenki szeret.
Persze, tehát hogy én elég, anyukám mindig azt mondja, hogy tényleg annyira az arcomra van írva, ami nem tetszik, és hogy itt próbálom kontrollálni, de egyszerűen én utálom az igazságtalanságot, utálom, hogyha az emberek nem lojálisak, és megszólaljunk az igazságérzetem, és igen, és én odalépek, és amire mondják, hogy jó, de ne nyugodjál, mert jó, most már nem megyek valakihez oda, és tépem ki a gerincét, de hogy azért igyekszem megfontoltan, és nem idegből válaszolni abszolút, mert évek óta. Ennek ellenére azért látom, hogy sokan egy vitahelyzetben ezt teszik, és hogy próbálom ezt úgy kezelni, hogy jó, akkor most nyugodjál le, és akkor majd megbeszéljük. De hogy azt gondolom, hogy én soha nem akartam azt, hogy ne vállaljam fel önmagam, tehát hogyha nekem vissza kell vennem magamból, vagy nem lehetek az, aki vagyok, akkor szerintem eleve nincs értelme az egésznek. Tehát, hogy én nem várhatom, meg nem is élhetem úgy az életemet, hogy ne legyek boldog, és nem is éltem mások elvárásai szerint az életemet, sem a szakmai pályafutásomat nem építettem mások elvárásaira, mert azzal lehet, hogy boldogok lesznek, de a végső soron igazából én nem leszek elégedett.
Gondolom, akkor a családod ebben mindig támogatott téged.
Nem, egyébként apukám még az elején mindig mondta, jó, ebből hogy lesz akkor pénz, ez egy ilyen visszatérő kérdés. Igen, de abszolút támogattak mindenben. Meg én azért úgy voltam vele, hogy én nem dobtam el mindent, amikor én eldöntöttem, hogy ezzel akarok foglalkozni. Tehát, hogy én az egyetemen az alapszakot, mesterszakot, nyelvvizsgát, én mindent megcsináltam, és nem azért, mert nekem kellett a papír, hanem szimplán én tanulni akartam, és hogy fejleszteni önmagamat, ami nyilván a mai napig megvan, mert rengeteg olyan szakmai könyvet olvasok, ami segít abban, hogy fejlődjek, vagy utazom, vagy konferenciára járok, ami segít abban, hogy még szélesebb spektrumban lássam azt a szakmát, vagy azt a területet, amivel foglalkozom.
Milyen út vezetett akkor egy bolosagyarmati srácnak a pékségtől, családi pékségtől egészen odáig, hogy Mihalik Enikővel készít gyakorlatilag közös könyvet?
Hát alapvetően, mégis Rögösnek nem mondanám, egy nagyon tudatos út volt. Én azt gondolom, hogy nagyon lépcsőzetesen, finoman próbáltam felépíteni azt, amit itt felépítettem, ha úgy tetszik, az elmúlt évek alatt. Pont az egyik ismerősöm írta, hogy kiért egy interjú nem olyan régen velem, és hogy nagyon sok mindenről beszél, nagyon sok magánéleti dologról, és hogy minden írta, hogy mindenki azt gondolta nagyon sokáig, hogy én vagyok az, aki mindent magára aggat, vagy in extrém, olyan extrém, dolgokat így felveszek, de hogy azért nekem ezzel hosszú távon terveim vannak, vagy voltak, tehát én ok nélkül nem akarok polgár pukkasztani, mert annak nincs értelme, tehát hogy ha nincs egy koncepció, egy üzenet, vagy valami misszió, amögött, amit felveszek, akkor annak nincs értelme, tehát hogy idézőjelesen polgár pukkasztani, csak úgy van értelme, ha azzal elérek valamilyen célt, vagy tudok közvetíteni valamit, és hogy így én ezért nagyon sok rossz szem pillantással találkoztam az elmúlt 10 év során, amióta így ezzel foglalkozom így a divat szakmán belül, de ezzel járt, és most én azt gondolom, hogy rengeteg olyan ember van a szakmán belül is nemzetközi szinten, akit kinevettek, vagy szkeptikusan tekintettek rá, de hogyha nem adja fel az ember azokat a dolgokat, vagy elveit, amíg ez ragaszkodik a kezdetek óta, akkor nem is mások miatt, hanem maga miatt meg tudja ugrani azokat a szinteket, amit így kitűzött maga elé.
Ugye ez nem titok, hogy neked a hazai divat, a magyar divat különösen szívügyed. Ugye itt említetted a fenntarthatóságot is gyakorlatilag, ami kiskorod óta a szüleid neveltek, hogy ebben mi a motivációd? Mert ezt akár nevezhetjük egy hazafias lendületnek is tulajdonképpen, vagy egy ilyen jellegű hozzáállásnak és cselekvésnek?
Alapvetően szerintem maga az, hogy a lokális divatról, a magyar divatról beszélünk, az mindig egy olyan közös cél úgy az egész szakmán belül. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nagyon nem volt platform, vagy csak egy-kettő, aki úgy foglalatoskodott azzal, hogy mi is történik a magyar divatban. Egyébként megjegyzem, márka sem volt olyan sok, mert az első iparművészeti generáció 90-es éveben, mint mondjuk a Nárai, a Makány Márta, vagy mondjuk most hirtelen akartam mondani, vagy mondjuk a Zubkati, vagy mondjuk az Artista, ők mind az első iparművészeti generáció tagjai voltak, és a 2000-es években meg ugye, amikor jött a Nanuska, a Jössibel, a Júz, vagy a Nobu, ők mind ugye egy egészen új szint vittek az egészbe is, és nem mellesleg egy olyan új tervezői generációt is inspiráltak, akik ugye a mai napig ugye alkotnak körülöttünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan érdekes ábra, hogy hogyan hat egymásra több generáció. És aztán nyilván ez picit túlmutat a divaton, de én ezt abszolút missziónak fogom fel, hogy minél többen megismerik a magyar divatot. A pandémia egyetlen pozitív hatása az volt, hogy a magyarok egyre nyitottabbá váltak a lokális tervezőkre, és végre kialakult számtalan magyar márkának egy olyan közönsége, amire már nagyon régóta vágyott, hogy végre magyarok is vásároljanak, ne csak turisták, nyilván most turisták nem is voltak, és jelenleg sincsenek. Úgyhogy azt abban bízom, hogy amikor végre visszáll valamennyire ez a régi életmód, hogy jöhetnek a turisták és vásárolhatnak, akkor végre kialakul egy olyan világ a magyar tervezők számára, amikor lesz bőven tőkéjük fejleszteni, akár még fenntartatóbbá válni a technikai megoldások és a kivitelezések során. Úgyhogy számomra ez egy ilyen eléggé komplex misszió, tehát nagyon sok oldalról tudnám most megközelíteni, de ez szó mint száz való igaz, hogy ez ami a leginkább megmozgat, habár nyilván most a nemzetközi divatot is kell figyelnem, mert nagyon sok minden ugye onnan indul.
Valóban annyira kártékony, ha már a lokális vásárlásról beszéltünk, hogy a fast fashion jelensége, mint olyan, azért egy környezeti szempontból, és meg egyébként divat szempontjából is problémát okoz, és jelent, mint amekkorát?
Hát abszolút, hiszen ha azt nézzük, akkor a második legszennyezőbb iparág ugye a divatipar, tehát mindenképp egy óriási túltermelésről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy az úgynevezett sweatshopok, tehát ezek a filéreket dolgoztató gyárak ugye lényegében nem adnak rendes fizetést, mondjuk etikus körülmények között sem dolgoznak azok az emberek, akik a fast fashion termékeket készítik számunkra. Hiszen ha belegondolunk, azért egy fejben vagy, hát így gondolban ez egy jól működő modell, mert hogy a nyugati országok megkapják olcsón azt, amire vágynak, ezáltal pedig a szegényebb országok ban dolgozó embereknek munkát tudunk biztosítani. Na most ez ugye akkor lenne jó, hogyha egy olyan iparág, ami tényleg sok-sok-sok milliárdot termel egy évben, normálisan kifizetni azokat az embereket, akik ezt nap mint nap tényleg így látástól vakulásig készítik.
Mi kéne ahhoz, hogy kreatív emberként, tervezőként lehessen érvényesülni egy magyar kisvárosban is például?
Igen, igen, mondjuk én azért most igyekeztem eléggé, már a könyvelés nehéz volt, de azért igyekeztem így körüljárni ezt a dolgot. Például a Pécset, ugye a kesztyűgyártás, ugye ezek a kesztyűmanufaktúrák nagyon népszerűek, de azt gondolom, hogy akár Győrben és különböző nagyvárosokban is bőven találni olyan tervezőket, akik évek óta működnek. Én azt gondolom, hogy egy kisebb közösségben, legyen szó egy városról vagy egy faluról, mindenképpen a tervező jellemétől függ nagyon sok minden. Tehát egy olyan helyen, ahol ismer mindenki mindenkit, vagy legalábbis eléggé zárt a közösség, ott szerintem sokszor, oké, nyilván jó, hogyha jó minőségű a termék, de ahogy mint régen bementünk mondjuk egy faluban, mondjuk egy boltba, ott is, ha megvan az a habitus, megvan az a hozzáállás, hogy mindenki mindenkivel jobban van, akkor nyilván hozzád fognak fordulni egy ruha elkészítése során. Tehát egészen más jelleggel kell megközelíteni szerintem vidéken egy márka építését, mindazonáltal azt szerintem mindig egy ilyen plusz mondta, amikor kicsi ki tud egy márka esztétikájában szakadni egy ilyen lokális, mint egy ilyen kisvárosi vagy egy vidéki esztétikából, és egy kicsit elhozza kvázi a nemzetközi divatot egy ilyen közegbe, és egyszer edukálja, mégis formálja annak a közösségét, viszont emellett nem akarja lehúzni őket. Tehát azt gondolom, hogy azért sok potenciál van mondjuk egy győri márkában is, csak ugye a tervező személytől nagyon-nagyon sok minden függ, hogy hogyan kommunikál a közönséggel, hol keresni meg ezt a célközönséget, van egyáltalán üzleti terve, de azért rengeteg pontot kell szerintem ilyenkor figyelembe venni.
Alakult, vagy javuló tendenciát mutat, vagy már egy kialakult jó divat tudata van a magyaroknak?
Szerintem alakulóban van. Én azt gondolom, hogy pont a Tomcsányi Dórival live-oztam valamikor egy pár hónappal ezelőtt a könyvem kapcsán, és ott volt egy nagyon jó gondolat a Durinek, mert amikor a könyvet írtam, akkor még nem volt lezárás, és mondta, hogy több mint ilyen 80%-a a rendelésének külföldről érkezik, vagy turisták, tehát hogy a magyarokat leelőzik jóval ugye a vásárlásban, és most, hogy decemberben a Durival ment ez a beszélgetés, akkor mondta, hogy azóta megfordult, és több mint 80%-a a megrendeléseiknek magyar, és ugye maradék a külföldi, tehát hogy amit ugye említettem is, hogy mennyire jó, hogy az a tudat, hogy tervezőtől vásárolj, lehet egy picit többbe kerül, de hosszabb lesz az életciklus, hogy tovább tudod hordani, megvan az érzelmi kötődés, meg a tudat, hogy nincsen 867 millió darab belőle. Uh-huh. Tehát nekem például a szembesülésem így a fast fashionnek a túltermelésével, de amikor először jártam sok-sok évvel ezelőtt Londonban, az volt, amikor ugye álltam ott a Piccadilly-nál, vagy nem is tudom, az Oxford Street környékén, hogy láttam, hogy egy ruhából 867 ezer darabot tesznek ki, és hogy úgy van minden adva, hogy te mennyire rohadtul egyedi vagy, de alapvetően, ha én annyira egyedi vagyok, akkor miért van 80 ugyanolyan bomber jacky oda kirakva? Igen. Tehát ez egy ilyen szembesülés volt annó nekem, és akkor jöttem rá, hogy mennyivel jobb tervezőtől vásárolni, és még 10 éve vettem meg az első Nubu felsőmet, tehát ezek ilyen jó kis ilyen mérföldkövek voltak számomra is.
Beszéljünk a könyvedről, mert nekem állandó kérdésem minden interjú alanyomnál, akivel beszélgetek és könyvet írt valaha, hogy mi visz rá valakit egyáltalán, hogy könyvet írjon. Van ennek olyan hatása, ami hozzá is tesz ahhoz, ami a célja ennek. És ez ilyen emellesleg egyébben tevékeny résztvevője volt, illetve alanya Mihajlik Enikő. A munkafolyamatok és a tartalom, meg hogy egyáltalán tényleg miért vetemettél erre, hogy egy ekkora volumenű könyvet írj, az abban mi volt a motiváció?
Mindig is szerettem volna könyvet írni, tehát ez meg volt az, hogy mikor állok erre készen, azt ugye attól tettem függővé, hogy én hogyan képzem magamat. Maga a könyv témája az ugye előbb-utóbb adottá vált a magyar divaton belül, viszont én azt tapasztaltam főképp a Berg Akadémiás tanítványaim és a Metropolitan Egyetemen a hallgatóim révén, hogy nincs olyan szakirodalom, ami taglalna el. Tehát mindig azt mondjuk, hogy fiatal tervezők, kortárs tervezők, nincs egyetlen olyan szakirodalom sem, ami mondjuk az elmúlt 20, mondjuk igazából most már inkább 30 évet felölelni, hogy mondjuk mindenki arról beszél rendszerváltás, hogy milyen volt a divat, tök jó, de eltelt 30 év, mi a franc van azóta. Igen. És ezt próbáltam így egy 352 oldalas könyvben feldolgozni. Én azt gondolom, hogy igyekeztem maximálisan figyelembe venni azt, hogy ki mekkora lenyomatot hagyott a kortárs divatban, vagy hogy ki aktív és ki nem aktív, de mégis úgy érzem, hogy fontos megemlíteni a munkásságát, hiszen nagyban inspirálta mondjuk a most még aktív tervezőknek a látásmódját. És ugye úgy jött ez a Enikővel való együttműködés, hogy ugye Enikő a borítom szerepel, illetve amikor a könyvet írtam, akkor úgy döntöttünk, hogy Enikőnek a története legalább annyira inspiráló, mint maguknak a tervezőknek a történetei, ezért az előző után rögtön Enikőnek az ilyen, tényleg ilyen mesébe élő, ilyen szupermodell karrierről van szó, és ő mesélt rengeteg olyan dolgot, hogy milyen volt az első Chanel haute couture bemutatója, vagy mondjuk milyen volt, amikor 3 napig fotózták a Gucci kampányokat, tehát ezek ilyen nagyon izgalmas sztorik, és mindemellett egyébként egy nagyon szerény és őszinte vallomással van tele, hogy azért ő tisztában van azzal, hogy mennyire gyorsan változik a modelliparnak az elvárási, nem is tudom, struktúrája, vagy az elvárásai, azzal kapcsolatban, hogy milyen jó modell. Tehát tudja, hogy mondjuk most nyilván a Gigi Hadid, meg a Bella Hadid fut, mert most éppen ez celeb modellek, amik így leginkább működnek, de Danikő azt gondolom, hogy tök jól megtalálta, nyilván egy szuper ügynökséggel a háta mögött megtalálta azokat a pontokat, ahol ő tudott érvényesülni, és tényleg azért az, hogy olyan fotósokkal dolgozott együtt, akivel tényleg így a legnagyobb sztárok, és mondjuk amikor azt mondják, hogy figyelj, hogy amúgy te Naomi Campbell lennél ezen a címlapon, vagy hát csak a belső anyagban lennél benne, de azt mondják, hogy figyelj, Naomi Campbell, hogy inkább ezt a lányt szeretnénk a címlapra, a V Magazine címlapjára, azért az eléggé menő szerintem. Tehát azért nem is tudom, hogy azért nagyon sok fiatal lány, vagy akár srác is inspirációt merített ebből, hogy mennyire egyébként sok múlik azon is nyilván, hogy mennyire küzdesz önmagadért. Ugye Enikő is nekem többször mondta, hogy azért ahhoz, hogy ez mind megtörténjen, azért neki is tennie kell, tehát hogy nem azt vártam mindig, hogy jöjjenek a megrendelők, vagy az ügynöksége majd megtesz helyette dolgokat, hanem azért nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez mind összejöjjön. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon inspiráló történet, és ezért is volt hely a könyvben.
És a könyvnek a célközönsége, célja, tehát hogy tehát ennek nyilvánvalóan edukációs célja is van, tehát hogy nevelhetőek a magyarok ebben?
Abszolút.
Képbe kell őket tenni egyáltalán azzal, hogy mit érdemes?
Persze, akinek eddig egyébként így a kezébe adtuk a könyvet, és hála az ének már alig van belőle, én azt gondolom, hogy mindenki azt jelezte vissza, nem is gondoltam, hogy ennyi magyar márka van körülöttünk, és hogy így, és nem egy olyan levelet kaptam, aki megköszönte, mert hogy így vett karácsonyra már ajándékot mondjuk a barátjának vagy a barátnőinek. Emellett egyébként nyilván egyrészt van ez az edukációs része, hogy azokat a fiatalokat támogatni, akik kicsit képbe akarnak kerülni a magyar divat alakulásával kapcsolatban. Másrészt ugye ott van az a közönség, akik fejlődni szeretnének és tudatosan vásárolni magyar tervezőktől, és ott vannak azok, akik alapvetően csak bemennek a könyvesboltba, és a kezük közé kerül egy ilyen könyv, és így megfogja őket, hogy fú, divat és magyar divat, hogy akkor mit gondolok erről, és azokat a sztereotípiákat eloszlatja a fejükben, miszerint a magyar divatról beszélünk, akkor biztos kell valamilyen népművészeti elemnek felbukkanni a ruhán. És azt gondolom, hogy ez a könyv rengeteg ilyen sztereotípiát eloszlat, hogy a magyar divat megfizethetetlen, mert igenis vannak olyan márkák, amelyek versenybe tudnak szállni, mondjuk egy H&M vagy egy Zara árcímkéje, vagy hasonló árfekvésben vannak, de vagy ott van mondjuk, hogy minőségben van olyan jó, mint mondjuk egy nemzetközi high fashion márka. Én azt gondolom, hogy rengeteg sztereotípiát lerombol összességében maga a könyv, aminek én nagyon örülök, mert valahol ez is a célja volt.
Az létezik egyébként, hogyha majd a pandémia kapcsán, hogy az emberek ugye, tehát ott van például az ASOS-nak a jelensége, hogy vissza fog szorulni az online térbe egyébként a ruhavásárlás, vagy mondjuk én személy szerint nagyon szeretek bemenni, felpróbálni egy ruhát, megnézni, megtapogatni, megszagolgatni, és hogy az hogy nézhet ki, de nagyon sok esetben most már ez egy, úgy tűnik, hogy nincs erre feltétlenül igény.
Szerintem inkább megoszlik majd, tehát amint visszaáll egy kicsit a rend, akkor én azt gondolom, hogy biztos, hogy többen fognak üzletben is vásárolni. Én azt gondolom, hogy azért ez nagyon jó hatása volt a márkáknak a felkészültségére, mert mindenki bepánikolt, és gondolod, azok a magyar márkák is, akiknek azért nem gondolkodtak webshopon, kénytelenek voltak valahogy ezt a profit kiesést pótolni valahogyan. Nyilván az online térbe helyezték az értékesítést, és én azt gondolom, hogy hála az érnek, ez szintén egy pozitív hozadéka, hogy végre mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek van normális webshopja, amit amúgy is tologatott már évek óta maga előtt, de hát most már kényszer szült a dolog, úgyhogy most kell is, hogy legyen.
Neked kik egyébként a magyar tervezői? Tudom, kényes kérdés lehet, de nem csak a magyar, hanem úgy egyébként. Azok, akik úgy értem, hogy kik azok, akik óriási hatással, tehát akik a 2000 20-21-22-es, tehát olyan jellegű, tehát mondjuk nem tudom, én Rico Benzt mondanám például annak, akinek a hatására az összes gyerek, aki élt és mozgott 2018 környékén Denevérnek költözött, és ezzel volt tele, mindenki feketében járt. Tehát, hogy kik azok, akik ilyen hatással vannak, és mondjuk neked ezek közül kik a kedvenceid.
Nagyon változó egyébként, én meg az Roltáramnak a több mint 90% azért magyar tervezői dolgcuccokból áll. Én nagyon sokat vásároltam annó, meg amúgy most is szoktam Nubut, tehát az mondjuk attól függetlenül egy minimalista márka egyébként. Nagyon sok olyan fazon van, amit én nagyon szeretek, és több is van akár egy-egy fazonból, több színállás. Emellett ugye mindketten szeretjük szerintem a Hidegvért, de hogy én azt gondolom, hogy rengeteg olyan márka van, akit most így megemlíthetnék, tényleg az Abadidórán keresztül a non plusztik, tehát hogy rengeteg ilyen van. Külföldi márkákat nézve, én bevallom, nagyon szeretem a Marc Jacobsnak a kreációit, főképp ami ott ugye csak a saját vonalát tervezi. Én nagyon szeretem most egy ideje már, amit a Galliano tervezi, ugye a Marzsélát, tehát nekem az egy ilyen csodálatos dolog. De amúgy, ami, ha nyilván nem magamra, de hogy alapvetően, ami nekem a non plusz útra az elmúlt évekből, ez mindig a Valentino, tehát hogy annyira ezek az anyaghalmozások, meg ezek a rátétek, és ez a látod, hogy ez egy ilyen rohadtul drága anyag, és annyira gyönyörű az esése, tehát mint szakember, ezek abszolút megfognak, és így nézem, mint teljesen elképedek minden kotűrsó után, hogy uramisten, milyen gyönyörűek.
Csalák Bence volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Happy finish! Ha, ha.